worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leállították Magyarországról a dízelüzemanyag szállítását Ukrajna felé, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Mindaddig nem is indítják újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolaj tranzitot a Barátság vezetéken, tette hozzá Szijjártó Péter. Az ukrán döntést politikai zsarolásnak nevezte. A pozsonyi Szvolnaft is leállítja a gázolaj ukrajnai exportját, miután Szlovákia sem kap kőolajat Ukrajna irányából. A döntést Robert Fico szlovák kormányfő jelentette be. Ukrajna zsarolja Magyarországot, mondta el Orbán Viktor is a Facebook oldalán. A miniszterelnök szerint ennek az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter ekkor is megismételte, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, noha annak technikai akadálya nem lenne. Magyarország kőolaj ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, erősítette meg a külgazdaság és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter elmondta, ha a Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. Katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai kérdésekben, azaz a területek, a zaporizsiai atomerőmű és más érzékeny ügyek esetében a felek álláspontjai továbbra is eltérnek. A megfigyelés mindenképpen amerikai részvétellel történik majd, ha lesz tűzszünet, tette hozzá, és köszönetet mondott az amerikai és a svájci félnek a tárgyalások megszervezéséért. Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket a vezetőiknek és folytatják a munkát, közölte Steven Witkoff. A világ békéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10-15 évben megbénultak Orbán Viktor szavai szerint, aki példaként az ENSZ-et, az Egyesült Nemzetek Szervezetét említette. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, fogalmazott a miniszterelnök. Donald Trump ezért alapította meg a béketanácsot és meghívta barátait, vagy azokat, akikben bízik, olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti, így kapott meghívást Magyarország is, tette hozzá a kormányfő. Ennek alapító ülését most tartják majd Washingtonban, ezen részt vesz Orbán Viktor is. Magyarország a béketanács washingtoni alakuló ülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök békeerő feszítései mellett, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál, tette hozzá Szijjártó Péter. Nem lesz tagja a béketanácsnak 14. Leópápa, ugyanis a Szentatya nem fogadta el Donald Trump meghívását. A Vatikán szerint az Izrael és a Hamász közötti konfliktust az ENSZ-nek kellene rendeznie. Az iráni küldöttek az Egyesült Államokkal Ománban tartott nukleáris tárgyalások első fordulóján felajánlották, hogy a dúsított uránkészletüket átadják Oroszországnak. Ez becslések szerint elegendő lenne 12 atombomba elkészítéséhez. Emellett Irán akár 3 évre is hajlandó lenne felfüggeszteni az urándúsítást. Megújult pályán új járművekkel utazhatnak a hévutasok 2030-ra, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint nem létező problémát nem kell megoldani, különösen nem rossz megoldással, Budapest ugyanis többet érdemel leselejtezett villamosoknál, ráadásul ez a megoldás nem is költséghatékony, azaz védhetetlenül drága lenne. Épp ezért a tárca és a MÁV csoport kitart a vadonatúj járművek beszerzése mellett, tették hozzá. Egy társadalmi egyeztetése bocsátott kormányrendelet tervezet szerint március 1-től az állam átvállalna a jogosítványszerzés költségeit azoknál a fiataloknál, akik gyermekvédelmi gondoskodásban élnek. A cél az érintettek mobilitásának és foglalkoztathatóságának növelése. Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, között az országos rendőrfőkapitányság. Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult. Végül az időjárásról: beborul az ég, sokfelé valószínű eső, zápor, havazás, illetve vegyes csapadék főként az északi középhegység térségében lehet. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti adásunkat, melyben Ajlik Csenge költővel beszélgetünk önismereti útjáról, életfilozófiájáról, valamint a zarándoklatáról. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Kiprésházban élek most. Ezt nagyapám építette, és utána végül is hozzám keveredett ez a terület. Egyébként még mindig tartom azt, hogy aki igazán keresi a belső csendet, annak a betondzsungel közepén is meg kell tudni találnia, és meg fogja tudni találni. Nem akarom szépíteni, hogy belső csendre volt szükségem, ez is igaz, de a menekvést azt is kiegészített, hogy amikor én először felmentem erre a helyre, erre a területre, édesanyámmal, és én még nem is voltam ott, meg ő nagyon sokszor ott töltötte a gyerekkorait, és én egyébként elsírtam magam, amikor először mentem oda, és csak ennyit tudtam mondani, hogy nekem ide kell jönnöm. Volt egy ilyen nagyon erőteljes érzés is, meg intuíció, ami már nem lehetett így szőnyeg alá söpörni, tehát szerintem nagyon sokaknak, beszéltünk női intuícióról, de szerintem minden ember rendelkezik ezzel a belső iránytűvel.
Abszolút.
Csak nem lehet logikailag megmagyarázni, mert egy ilyen nagyon számszerűsített világban vagyunk szerintem, és akkor jó, de miért döntöttél így, vagy akkor nézzük meg, hogy mi az eredmény, és húzzuk alá, hogy ki jött, hogy 22, és akkor mindenkinek 22, és akkor az a jó. És utána van benned egy érzés, és megkérdezik, hogy miért, és nem tudod megmagyarázni. Én akkor hallgattam szerintem először ennyire kardinális kérdésben az életemmel kapcsolatban az intuíciómra. És nem bántam meg, bár nagyon érdekes, pont most már 3 éve, hogy ott élek, ugye egyedül, és azért bár az számomra komfortos, nem azt mondom, hogy az komfortos, de azért nagyon sok minden adott, ami egy normális háztartásban is, de mondjuk sok olyan férfiaknak szánt feladatot végzek el, ami eddig, és ezt még senkinek sem mondtam, ez most itt először elhangzik, ami eddig úgy élt bennem, hogy de jó, hogy engem vitt ez a dac, hogy akkor vége lett a párkapcsolatomnak, és egyedül kiköltöztem a Bükk aljára, és én nagyon sok, egy 3 évig tartott ez a lendület, hogy magamnak is bebizonyítani, hogy a férfi és női oldalakat, ezt így egy ember be tudja teljesíteni önmagában. És ez akkor szokott eszembe, amikor a hóba húzom fel a sok cuccot, meg hordom a vizet, meg vágom fel a fát, és tehát ez így is van, ez nagyon jó, és örülök, hogy ezt így meg tudom tapasztalni, de akkor utána jön a másik kérdés, hogy ami most kezd el bennem jönni, feljönni így, hogy ez a dac elfogyott, és ez az alkotói tevékenységemen is látszik, hogy rendben, hogy nagyon sok mindent meg tud egy ember csinálni, de szeretné-e. Az a magány, ami nekem eddig egy ilyen fűtőerő volt, az kezd így átfordulni abba, hogy viszont az elmagányosodás felé.
Másik riportalanyommal beszélgettem erről a témáról, hogy nő, mint önálló nő, és nagyon-nagyon aktuális ide ez a mondat, vagy ez a kérdés feléd is, hogy érzed úgy időnként, hogy akár a férfiak, akár más nők, barátaid, családtagok picit ostromolják ezt a dolgot? Vagy nem fogadják el, és nem tudják ezt hová tenni, hogy te egyedül ott most mit keresel, és miért is csinálod ezt?
Szerintem ez már elmúlt. Most már szerintem inkább egy ilyen, hogy biztos jó még nekem, de ez jogos kérdés. Tehát amikor mondjuk látják, hogy kimerült vagyok, visszakanyarodva az első részre, amit mondtál, és úgy tudom szerintem jól megmagyarázni, hogy az ember nem akarja azt érezni, hogy belebukott valamibe. Tehát aki az végül is már büszkeséghez hozzátartozik, de főleg egy ilyen kardinális döntésnél én nagyon nem szeretném azt érezni, hogy akkor én belebuktam valamibe, amire mondjuk nagyon sok minden ráment az életembe, vagy mondjuk nagyon sok áldozatot kellett hoznom. Uh-huh. És egyébként szerintem most kezdek rájönni a megoldásra, hogy ez a magány, ez nekem, mint alkotó, muszáj, hogy ilyen hullámzó legyen, és ilyen periódikus. Tehát, hogy oké, most ez lecsengett, de akkor most lehet, hogy a közösség szolgálatába kell adni ezt a helyet, vagy azt, amit én csinálok, uh-huh. és kicsit jobban bevonni az embereket. És így, hogy ez így hullámzik, nagyon jó, hogy az emberek, akik a közvetlen környezetemben vannak, ismernek már annyira, hogy érkeztek már ilyen puha kérdések, hogy jól érzed még ott magad, és akkor én foggal körül, már persze, miért nem érezném jól magam, de hogy ők hamarabb tudják sok mindent, a környezetet sokkal hamarabb tud, mint te. Az a kezdeti lelkesedés az ott éléssel kapcsolatban megvan, de hogy látnak bennem valami ilyen másféle viszonyulást, vagy hogy mint hogyha keresnék valamit, ami nincs meg, és teljesen igazuk volt. Nyilván 6-szor elmondtam előtt, hogy nincs igazuk, és teljesen rosszul látják, de utána beigazolódott, hogy egyébként igen, tehát valamit meg kell változtatni. Semmi pénzért nem adnám el a területet, vagy mennék el onnan, csak valamit változtatni kell. Az még nehezebb, amikor az ember nem tudja még, hogy mit. Csak azt érzi, hogy ahogy most megy, az kicsit már olyan ragacsos, olyan szürke, olyan nem biztos, hogy az enyém, de akkor mit változtassak? Én most ebbe a keresésbe vagyok, hogy valamit meg kell változtatni, de még nem tudom, hogy mi az.
Talán ehhez a női erőhöz térek uh-huh. vissza egy picit. Beszéltünk itt arról, hogy ugye ebbe az egyedül létben te mennyi mindent tapasztalsz meg. Mit tudnál üzenni a többi nőnek, aki hasonló keresésben van, vagy esetleg hasonlóképpen gondolkodik, tanácsolni nekik valamit, uh-huh. hogy merjenek elindulni, mert gyakran azt hiszük szerintem, hogy gyengék vagyunk.
Talán ez, hogy pont a gyengeséget említetted, nekem az segített, ezt nem is tudom, hogy tanácsoljam, vagy sem. Mindig, amikor arra kellene, hogy tanácsoljak, akkor azt érzem, hogy így rámomlik 200 kiló. Inkább azt mondanám, hogy ami miatt gyengének tartanak téged, ezt mindenkinek az életébe szerintem más szegmensbe jön. Tehát valaki a munkahelyén tapasztalja akár ilyen férfinői hierarchiában, hogy őt valami miatt gyengének gondolják, vagy párkapcsolaton belül valami miatt gyengének gondolják. Tehát például nekem voltak olyan megjegyzések, és akkor azt érzem, a személyes példát adok, akkor úgy érthető. Volt, aki azt mondta, hogy nem tudlak komolyan venni, hogyha sírsz. De ez nem egy ötment. Mondta nyilván egy olyan ember, akivel jó lett volna sírás ellenére is beszélni az adott uh-huh. problémáról. Fordítom le magamba, a sírás egyenlő gyengeség, vagy nem vagyok komolyan vehető, hogyha sírok. Plusz, amit én egész életem keresztül kaptam, hogy nagyon nagy amplitúdókkal élem az életem, tehát egyik percben nagyon szomorú vagyok, és akkor átérezzük, hogy meghalt az a kis katica bogár, és meggyászoljuk, vagy pedig ez a vegyük be a világot, és már pakolom a táskámat, és minden nagyszerű, és már úton vagyok a zarándoklatra. Tehát, hogy egyszerűen nem tudták hova tenni, és teljesen megértem a külső szemlélőket, hogy nekem ez tényleg gyorsan váltakozik, és akkor ez gyengeségnek tartottam, hogy én nem vagyok egy kiegyensúlyozott ember, mivel nekem nem az van, hogy én reggel felkelek, jó kedvem van, és akkor egész nap ez egy jó nap volt, én így lefekszek, uh-huh. hanem minden napnak volt egy ilyen nagyon bugyuta szivárványa, hogy jó is volt, rossz is volt, csalódott is voltam, de boldog is voltam, de ez is voltam, az is voltam, és akkor ezt a gyengeséget, amit én így a számomra legfontosabb emberektől is gyengeségként kiemelve kaptam meg, abba megtalálni azt, hogy nekem ez miért erőteljes. És talán ha tanács, akkor ezt tudom mondani, hogy minden, amiért gyengének érzed magad, abban van valahol a legnagyobb erő, csak ezt muszáj a csúcsára járatni, mert akkor én attól féltem, hogy én így fogom leélni az életemet, hogy velem valami baj van, hogy én akkor ilyen amplitúdókkal élem az életem, vagy ha én nekem valami nem okoz már örömet, akkor én azt abba hagyom például. De azt mondjuk soha senki nem emelte ki, hogy ami meg viszont tényleg az enyém, azt soha nem adtam fel. Tehát, hogy mondjuk az alkotásról nem adtam fel, hanem pont azokat a dolgokat emelték ki, ami olyan, az a hagyományos, hogy nem dolgoztam munkahelyen több mint 3 évet. Nem volt erre példa, és akkor, hogy én egy ilyen nem vagyok megbízható alkalmazott, és akkor elgondolkodik az ember, hogy nem volnék. És az akarok lenni, szóval, hogy azt akarom mondani, hogy nekem az segített, hogy minden, ami így érzelmekkel kapcsolatos, és ez gyengeség, most, amikor végre azt érzem, hogy talán így egyre több emberhez eljut az, amit írok, és jó emberekhez ez is nagyon fontos, hogy nem az a célom, hogy most mindenki olvassa, hanem az, akinek hallania kell, ez úgy valósulhatott meg, hogy jó, igen, én sokat sírok, elérzékenyök dolgokon, igen, nekem néha fura, és 3 napra el kell tűnnöm, és akkor ki van kapcsolva minden, és nekem alkotnom kell. Ez gyengeség, idézőjelesen, de én abból iszonyatosan töltöm akkor magamat, és nagyon erősnek érzem magam, amikor 2 napot végig sírok a saját kis dolgaimon, és utána így abba marad, én nagyon erősnek érzem egyébként magam. Csak hát az erő nem mindig az, hogy kint vágom a fát. Ez az erő annyira megfoghatatlan, és akkor így egy erős nőnek egy ilyen, nem tudom, megkeményedett, felvértezett, minden ellen kiálló, kicsit férfias valakit képzeltem én el, még én is, hogy akkor egy erős nő, akkor az nem picsok semmin, pont az ellenkezője, hogy szerintem, ez a saját szubjektív vélemény, hogy de amikor meg viszont vállalom azt, hogy a munkahelyemen, ha én ezt most elmondom, akkor azt fogja mondani esetleg a főnök, hogy hisztérikus vagyok, pont. Vállalom, mert hogyha én ezt lenyelem, akkor sokkal gyengébbnek fogom saját szemembe érezni magamat, hogy nem bírtam megnyilvánulni. Szóval valami ilyesmi tudnék így furán megfogalmazni, amit hozzáteszem, én is folyamatosan gyakorlok, és remélem egyszer majd így berögzül, hogy ez lehet, de az biztos, hogy sokkal erősebbnek érzem magam, mint korábban. Mióta próbálok erre odafigyelni, hogy minden, amit így szégyellek egy kicsit magamban, vagy hogy ezt nem így kéne, azt úgy kicsit pofátlanul, már csak azért is megcsinálom.
Azért mosolygok egyébként ennyire, mert hogy most is, ahogy a telefonbeszélgetésünk alatt, annyi mindenre másodpercre ráismerek, hogy ez én is vagyok.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Ajlik Csönge költővel beszélgetünk önismereti útjáról, életfilozófiájáról, valamint a zarándoklatáról.
Részt vettél egy El Camino-n is. Erről mesélsz egy picit, hogy ez hogyan zajlott, milyen volt?
2024-ben voltam nyáron az El Camino zarándoklaton, a francia útvonalon. Tehát ez Franciaországban indul ki, és Spanyolországban van vége. Hát nekem ez egy ilyen 35 nap volt, 33-35 nap, valami ilyesmi. Ennek a kiinduló pontja, ez ugyanerre a síkra tehetőre, mint a kötet, tehát ez az újra egyedül megtanulni, élni, nem tudom, hogy mit szeretnék, de volt benne egy izgalmi faktor is, hogy én nagyon szeretek utazni, meg új dolgokat kipróbálni, tehát nem feltétlenül egy keserűségből elindított út volt, ez inkább egy izgatottság, hogy mindig is szerettem volna menni, és akkor itt a lehetőség, és egyik barátnőmmel indultam el, de egyébként tudtuk, hogy nem sokáig fogunk együtt sétálni, ő is nagyon nagy lelkitársamnak tartom őt, nagyon hasonlóan gondolkodunk, és már akkor tudtuk, hogy egyébként nekünk csak a kezdetekkor kell így, tehát mi együtt kell, hogy ezt végigjárjuk, de teljesen más tempóba fogunk haladni, és ez így is volt, mert én már a második napon ételmérgezést kaptam, és akkor ő ment tovább, és várt egy napot, aztán ment tovább, én maradtam, tehát ezek így megtörténnek, és egy nagyon jó tapasztalat arra az arándoklat, hogy a saját utadat választ, tehát ez egy nagyon ismét közhely. De tényleg így van. Tehát egy csomó ember annyira szemléletes, és a fizikaiban megtapasztalni, hogy egy tömegek járják ugyanazt az utat, mint te. Körülbelül még ugyanúgy is néznek ki, mint te. Van egy kis szókmókjuk, mennek, bottal, néha megáll. Tehát, hogy mint hogyha ugyanolyanok lennétek, és így botorkáltok. Ami még kulcsfontosság, hogy mindenki a saját terheit viszi, azért ez is nagyon szemléletes. De hogy ha adódik egy problémád, és neked pihenésre van szükséged, tök mindegy, hogy addig valakivel sétáltál. Ott az elengedés nagyon kell gyakorolni. És én utána is, amikor zarándokokkal összebarátkoztam, és közösen sétáltunk mondjuk napokat vagy heteket, és eljött egy olyan pont, hogy el kell válni, akkor ez egy jó gyakorlat volt nekem arra, hogy jó, eddig mi kísértük egymást. De mivel én most, én ezen a helyen még maradni akarok XY okok miatt, de ő menne tovább, akkor ha kölcsönösen jön az, hogy én maradok, és ez a szíve választása, akkor az gyönyörű. De hogyha neki ebbe egy keserűség lesz belecsempészve az útjába, hogy én csengér, nekem ott kellett maradnom, az nem jó. Tehát akkor valami nem jó. És ez nekem hatványozottan ott érvényesül. Sok minden más is, meg a spirituális gyakorlat ennek szerintem semmilyen sem hasonlítható. Kicsit így az időszámításom, ezt szoktam beszélni ezzel a barátnőmmel, akivel mentünk, hogy olyan, mint hogy ilyen, bocsánat, hogy ezt a példát adom, de ilyen El Camino előtt, El Camino után éljük az életünket, hogy annyira radikálisan más ember vagyok most, és ő is, mint előtte, hogy ez most egy ilyen mérföldkő.
Beszélgetésünk vége felé érintsük azt a témát, kérlek, hogy az alkotókért tett cselekedeted. Szeretnél valamit egy kicsit a mások életében, más alkotók, más művészek életébe is becsempészni, akár a köztük lévő kapcsolatot megteremteni, és egy olyan helyet varázsolni a lakókörnyezetednél, ami egy kellően nyugodt hely az alkotáshoz, az elvonuláshoz, a meditáláshoz is, az egyéb folyamatokhoz, amire szüksége lehet adott esetben egy művésznek. Ezt hogyan képzeled el a jövőben?
Most úgy képzelem el, hogy eddig is már jöttek hozzám alkotók vagy művészek, ezek inkább közeli ismerőseim meg barátaim az én otthonomban, és akkor főztem rájuk, akkor közösen beszélgettünk, kicsit inspirálódtunk, és tök jó lenne ezt megvalósítani egy külön lakrészben. Nyilván az, hogy ez mikor fog már a fizikaiba is létrejönni, azt nem tudom, de nem szeretek várni. Nem a türelmetlenségem, csak hogy sosincs ideális pillanat elkezdeni valamit. És viszont bennem, ahogy előbb beszéltünk a magánynak erről a ciklikusságáról, most nagyon-nagyon erős az, hogy muszáj megosztani már ezt a teret. Tehát engem kiszolgált ez a tér most 3 évig, nagyon sok jó dolog született belőle, de közösen, ez a közösen többre megy az ember, közösen jobban, mindig egy diskurzusban van egyébként olyan pont, hogy valamit megfejtesz magaddal kapcsolatban. Tehát egy darabig lehet magaddal kommunikálni, aztán kell szerintem kicsit kikacsintani, és nekem most ez jött el. Úgy képzelem most, hogy akár tavasztól, vagy már a nyári időszakban, vagy alkotói hétvégéket, vagy táborokat, vagy ha csak egy ember, mint egy maga eljönni, és egy hétvégét ott töltene, akkor erre legyen lehetőség. Hosszú távon pedig, hogyha már lesz egy külön lakrész, akkor ő oda akár egy hosszabb időre is el tud vonulni, és én nagyon szívesen főznék reggelit, vacsorát, ebéd, azért, hogy nekem most pont eddig így ez a, egyedül a világ ellen mentalitásban történt az alkotás, és most inkább ez a gondoskodás, vagy ez a tértartás az, ami szerintem jobban kiegészíteni azt, amit írni akarok. Szóval az, hogy emberek jönnek oda, és én ezt felkínálom, ez nekem is egy segítség a saját alkotói folyamatom. Vagy akkor milyen nem az egyedül a világ ellen lenni, hanem mint egy ilyen otthon, hogy akkor én fogadom ezeket az embereket, fogadom ezeket az alkotókat, és meglátjuk, hogy, hogy ezáltal, hogy ez a folyamat beindul, kiben ez mit indít el. Volt már ezzel kapcsolatban interjú, amit készítettek velem, és akkor ez volt a kérdés, hogy és akkor hogy kell elképzelni valaki ide eljön, és akkor két hétig így írja a könyvét, mondom, nem muszáj. Tehát, hogyha ő két hétig nézi a falat, vagy a fákat, hogy felvág egy kis fát, és egy év múlva lesz meg ennek az alkotási folyamata, akkor az működik. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokszor velem is így működik azon a helyen. Volt, hogy hónapokig egy betűt nem írtam le, de az a folyamat kellett, hogy viszont hasáboltam ősszel a fát, meg nyírtuk a füvet, meg rendbe... Tehát ez most kezd el szavakba öntődni, nem azonnal. És ezt csak azért mondom, mert bennem van ezzel kapcsolatban sokszor türelmetlenség, és aki jön, annak tudnia kell, hogy nem biztos, hogy azonnal meg fog születni valami, de később biztos.
Nagyon szép ez a kezdeményezés, és én kívánom, hogy ez valósuljon meg minél hamarabb, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon szép versek fognak még születni. Kívánok neked nagyon sok sikert, és minden szépet ehhez. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Ajlik Csenge költővel, önismereti útjáról, életfilozófiájáról, valamint a zarándoklatáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Sándorné Halász Erzsébettel, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép alapfokú művészeti iskola és technikum földrajz szakos tanárnőjével beszélgetünk hivatásáról, aki a tanév elején a Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesült. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Úgy gondolom, hogy az iskola életében egy nagy változás volt, amikor az egyetem a katolikus egyházhoz, az Egri Főegyházmegyéhez került, és így mind a két gyakorló iskola is katolikus lett. Ön hogyan élte meg ezt a váltást?
Én nagyon-nagyon jó néven vettem, hiszen a test, az elme és a lélek egészsége az együttesen alkotja az embert, és nagyon fontos, és azt gondolom, hogy itt is a léleknek a táplálása az nagyon fontos, hogy nagyon jó dolog, hogy ilyen szervezett keretek között valósul meg, hiszen itt rendszeres lelki gyakorlatokról van szó, bevezetjük folyamatosan a diákokat, nagyon sok gyerek egyáltalán nem is járt templomba, nem is ismerte az egyházi életnek a rendszerét, és folyamatosan ugye a hitoktatással együtt sokkal több gyerek nyitottá vált, befogadóvá vált. Azt gondolom, hogy büszkék voltak néhányan arra, még azelőtt egy kicsit úgy titkolták, hogy templomba járnak, most büszkén vállalták, és példát mutattak a többieknek, és remélem, hogy egyre több ilyen követő van. Nyilván, hogy ez itt az átmeneti résznél volt nagyon hangsúlyos, hiszen ma már egyre inkább az elkötelezett diákok jelentkeznek.
Amikor egyházi fenntartásba került az iskola, valamilyen módon meg kellett-e mondjuk újulni akár a földrajz tanításban, hogy ugye a teremtett világ, hogy Isten teremtette a világot, tehát hogy ezt a részt jobban ki tudták-e domborítani, ki tudta-e domborítani.
Én azt gondolom, hogy a kettő az nem ellentétes egymással, hiszen a teremtett világban egy nagyon fontos rend uralkodik, és ennek a kibontása azért azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog. Kosztolányi Dezső írta, hogy a tudomány izgalmas kaland, ajtókat nyitogatunk, keressük az igazságot, és egyszerre ott van előttünk, mint mesebeli kincs a maga kézzel fogható tündöklő valóságában. És én azt gondolom, hogy ez a teremtés, védelem, amit gyakorlatilag használunk és alkalmazunk, ez teljesen beleillik ebbe. A Katolikus Pedagógiai Intézetben pedig indítottunk, ez a budapesti központú, indítottunk egy komplex természettudományos versenyt, Természetesen Istennel címmel, amiben hál' Istennek több éven keresztül országos versenyfeladatokat szerkesztettem földrajzból és a teremtés védelemmel kapcsolatban. Így gyakorlatilag megújulunk igazából, de nincsen ellentmondás és tanítás. Ugyanúgy a követelmény rendszernek megfelelően oktatunk és tanítunk, és hozzá tesszük, erősítjük a teremtésvédelem. A teremtmények vagyunk, és a teremtésnek az elméletét a természettudománnyal.
A beszélgetés közben már említette a példamutatást, és ahogy a beszélgetésünknek az apropója a Szent Gellért díjjal jutalmazták, Szent Gellért is tanító volt, Imre Hercegnek tanítója, nevelője. Ön, ha visszatekint a pályájára a példamutatáson túl, mik azok a pozitív tulajdonságok, erények, amik ön szerint kellenek, hogy egy pedagógusban, egy pályát kezdő pedagógusban ott legyenek?
Először is az alázat. Ez nagyon fontos dolog. A második elengedhetetlen, szeressük a gyermeket. Ha szeretjük, ugye szeretni csak azt tudom, amit, akit ismerek. Tehát meg kell ismernem a gyereket. És ehhez nagyon nyitottnak kell lenni, nagyon széles látókörűnek kell lenni, hogy sokszor elrejtve lévő tulajdonságokat, okokat ki tudjuk bontani, és a gyermek javára, vagy a diák javára tudjuk fordítani. Úgyhogy ez az emberismeret, ez sokszor azt is feltételezi, hogy egy kicsit szorítsuk háttérbe magunkat. Tehát egy pedagógus az nem egy uralkodó típus, partnernek kell, hogy tekintse a diákot, és azért mondtam, hogy alázatnak is kell lenni, mert a pedagógus is tévedhet, kell lehetőséget adni a diáknak, hogy megfelelő tisztelet mellett ő is elmondhassa a véleményét, esetleg akár jogorvoslatot is szerezhessen magának. És azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, amikor konfliktusok alakulnak ki tanár és diák között, akkor kell, hogy minden szereplő bevonásával oldódjon meg a probléma. Tehát a szülőnek, a diáknak, a pedagógusnak, esetlegesen az ügynek a fontossága vagy a jelentőségétől függően az iskolavezetésnek vagy akár a gyermekvédelmisnek is ott kell lenni, és az én fogadóóráimon nagyon sokszor pedagógus és szülő együtt jelent meg, és együttesen kell keresni a megoldásokat. Ha lehet, akkor pozitív megerősítésekkel, nem bírálattal, dicsérettel. Kapjon lehetőséget a diák a javításra is. A korosztálynak megfelelően az ő megfelelő vonzó lehetőségeket is biztosítani kell. Nálam a jegyszerzésben például az elektronikus, digitális dolgozatok körülbelül majdnem a fele arányt tették ki. Tehát, hogyha volt egy diáknak mondjuk egy évben 30 jegye, ez a 9. évfolyamon mondjuk elég gyakori volt, akkor a 15 jegy, az, vagy 14-13, az bizony elektronikus dolgozatírással, amit otthon tehetett meg, sokkal szabadabb körülmények között, ilyet is tudtam biztosítani. És ezt nagyon szerették a gyerekek, mert nagyon sok gyerek bestresszel, amikor papíralapú dolgozatírás van. Másik nagyon fontos dolog egy pedagógusnál, hogy következetes legyen. Nem a nagyon megengedő pedagógus a jó, hanem tudja a diák, hogy mi a joga és mi a kötelessége, és a kettőt együtt. De legyen kötelessége a pedagógusnak is mindig felkészülni az órára, nem rutinból bemenni, és ebben nagyon-nagyon nagy segítség volt, hogy a hallgatók ott voltak, hiszen ők mindig rá kényszerítették az embert arra, hogy megújuljon, hogy a módszerekben azért a leggyerekbarátibb dolgokat nyújtsa.
Osztályozásnál csupán az objektív szempontokat vette, vagy kell figyelembe venni, vagy mondjuk figyelembe tudta venni azt is, hogy egy gyermeknek milyen a hozzáállása, milyen a képessége, mennyire lehet szubjektívnek lenni, mennyire tudott ön szubjektív lenni?
Igyekeztem objektív lenni. Uh-huh. Tehát a dolgozatokban nyilván a tények és minden egyéb megvolt. A lehetőségeket azt viszont figyelembe kellett venni, hiszen hogyha volt egy látáskorlátozott diák, akkor őt nyilván nem írásban, hanem szóban kértük számon. Volt olyan, hogy családi problémák, nehézségek léptek föl. Akkor kapott a diák javítási lehetőséget. Mindig azt szoktam mondani, hogy mindenkinek lehet nehéz napja, ha előtte szól, és megbeszéljük, akkor van javítási lehetősége, és akkor akár tanórán, akár tanórán kívül kapták meg a diákok.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Sándorné Halász Erzsébettel, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános, közép, alapfokú művészeti iskola és technikum földrajz szakos tanárnőjével. Újra ezt a hivatást választaná?
Mindenképpen. Mindenképpen. Én annyi sokat kaptam a gyakorló iskolától, hogy támogattak, lehet, hogy ezeket az eredményeket nem tudtam volna elérni, hogyha nem a főiskola vagy az egyetem gyakorló iskolája keretén belül dolgozom. Nagyon jó kollégákkal voltam körülvéve, és a kihívásoknak az ember igyekszik megfelelni. De én azt gondolom, én találkoztam nagyon-nagyon sok olyan kollégával, aki nagyon elkötelezett pedagógus, és egy kis település, majdhogy nem roma lakta diákjai közül is tudott kinevelni országos versenyre diákot. Tehát ez nem csak gyakorlóiskola függő, hanem nyilván személyiség függő. És a másik nagyon fontos dolog, hogy mindig emlegetik, hogy a mostani fiatalok nem olyan elkötelezettek, mint, és én erre most szeretnék rácáfolni, hogy nagyon sok fiatalban látom az erőt, a lelkesedést, az akaratot, a kitartást. És a kollégák, akik az elmúlt években fiatalként kerültek a gyakorlóba, mutatták azt, hogy igen, akarnak és tudnak. Közösségben, szakmában, módszerben nagyon jól együtt működni, és azt gondolom, hogy át kell adnunk a helyünket azoknak a fiataloknak, akik tehetségesek, és teret adni nekik. Remélem, hogy ők is olyan pozitívan élik meg a munkát. Nagyon sok nehézség is volt a pályán, ugye csak itt a jó dolgokról beszélünk, mert hát ez sok hétvégét, sok éjszakát, sok szabadidőt jelent, de ugyanakkor meg egy óriási feltöltődés, és azt gondolom, hogy mi odafentről mindig kapjuk a megfelelő erőt, hogyha a megfelelő cél érdekében dolgozunk és tevékenykedünk. És pedagógusként mindig ott kell, hogy lebegjen előttünk, hogy milyen fontos maradandót alkotunk, helyezünk el a gyerekek lelkében, milyen vezérlő gondolatokat és feladatokat, és feltesszük, hogy ott lepul-e minden nagyon fontos kő a diákok lelkében, amit nekünk pedagógusoknak oktatásnevelés során el kell helyezni. És akkor Vas Albert Üzenet haza című verséből szeretném ezt így kiegészíteni, hogy maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondoljátok meg, ki mit cselekszik. És miként hirdeti a Biblia, megmérettetik az emberfia, s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. A víz szalad, a kő marad, a kő marad.
Igen, ez egy nagyon szép idézet Vas Albertől. Most, hogyha rátérünk még zárásképpen arra, hogy akkor említettük, hogy a közelmúltban vonult nyugdíjba, milyen nyugdíjasnak lenni, mivel telnek az napok, hónapok?
Még nagyon friss nyugdíjas vagyok, még nem igazán éltem át ezt a elszakadást a közösségtől, hiszen még decemberben is tartottam a kapcsolatot a kollégákkal, közös rendezvényeken voltunk. Ami nagyon fontos, hogy legyen minden nap célunk, tartozunk közösségekhez, természetesen a család, a baráti közösség, az ismerősök, vagy akár az egyházi közösség is nagyon fontos ilyen szempontból. Minden közösségben való pozitív létért meg kell dolgozni, és oda kell figyelni, akár a család, akár a barát, akár mondom az egyházi közösséget nézem is. Hál' Istennek ezeknek aktív részese vagyok, akár a férjem révén, aki egyébként az egész munkámban maximálisan támogatott, és enélkül igazából nehezebb lett volna véghez vinni ezt az életpályát ilyen minőségben és szinten. És a Senior Akadémián részt veszek azoknak a különböző előadásain, a volt kollégák, nyugdíjas kollégákkal havi rendszerességgel találkozunk és kapcsolatot tartunk, kirándulunk. Lelki gyakorlatokon esetleg a férjem révén tudok már így részt venni közösségi szinten, de zarándokutakon például folyamatosan részt veszünk, és nagyon nagy élmény Csíksomjóra eljutni, vagy a Szentkúti lelki gyakorlatokra, vagy zarándokutakra, Medjugorjétól, tehát sokfele jártunk. És most is tervben van.
Miben erősítette meg, zárta le tulajdonképpen akkor így a pedagógusi pályáját ez a díj?
Nagyon sok mindenben megerősített. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szellem és a lélek, a test egészségét meg kell őriznünk, és azt gondolom, hogy jó úton járunk, hogyha segítő, támogató emberekhez forduló és nyitottságot mutató életet élünk, és tudjunk elmélyülni igazából egy lelki gyakorlatban, tudjunk elmélyülni egy homiliának a megélésében, odafigyelve. Tehát amikor egy evangéliumi részt hallgat az ember, hát teljesen más, amikor nyitott szívvel úgy fordul oda az ember, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is, és ebben nagyon-nagyon jó közösségre találtam a Servita templomban, Budapéter atya vezetésével, annyira szép homiliákon, bibliai magyarázatokon lehet részt venni, hogy ez egy felemelő és támogató dolog.
Nagyon szépen köszönöm Sándorné Halász Erzsébetnek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép-alapfokú művészeti iskola és technikum földrajzszakos tanárnőjének ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy akkor a nyugdíjas évei is békességben, boldogságban, családja körében, illetve hát barátai körében szépen Isten kegyelmében gazdagodva teljenek, és még egyszer gratulálok az elismeréshez.
Nagyon szépen köszönöm az elismerés kapcsán a lehetőséget a beszélgetésre, és én is Isten áldását kérem a további munkájukra.
Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
La vie est là, que veut prendre par les bras, oh la la la, c'est magnifique, des jours tout bleus, de baisers lumineux, oh la la la, c'est magnifique, donne son cœur avec un bouquet de fleurs, oh la la la, man c'est magnifique, et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Away, oh la la la, it is sont tragiques. But when once more she whispers, j'adore, c'est magnifique.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!